Szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai délelőtti előadásunk a program szerint az igazi férfiről, vagy milyen az igazi férfi címet viseli. Elég merész vállalkozás volt ilyenre elragadtatnom magam, hogy én ilyen előadást tartsak. Jobb lett volna ezt egy rendes férfinek megtartani. De azért tanulgattam én is közben, és arra is gondoltam, hogy talán egy hölgy jobban meg tudta volna tartani, vagy a nők jobban tudják, hogy milyennek kellene lenni az igazi férfinek, mert ugye tegnap láttuk a Lacitól, vagyis az a Laci előadásán, hogy ugye az önismeretben van egy rubrika, az a vak én, és hát nagyon sokszor a férfiak abban leledzenek, ugye az önismeret kérdésében, tehát majd a beszélgetés nagyon sokat fog segíteni, hogy kitisztázzuk ezt a kérdést, és mindenkinek helyreálljon a kép, az igazi férfi kép. És az férfiak... az elvakult, igen. Hát először szeretnék kicsit így szintén oldottabban bevezetőt tartani, hogy általában milyen férfi ideálok vannak a világunkban. Nekem gyerekkoromban mi volt a férfi ideálom? A mikorunk ugye a cowboy filmek kora volt, volt egyszer egy vadnyugat, egy durva Charles Bronson nevezetű főszereplővel, és hát a férfiasságot ugye az emberek onnan, és a gyerekek is onnan koppintják, hogy mit látnak a filmekben, a plakátokon. Lehet látni egyébként, kicsit világos. Ugye, hát az igazi férfi minimum dohányzik, ugye, és ezzel könnyen rá lehet szokni 14-15 éves korban a dohányzásra, hogy ezt én is elkövettem. Az igazi férfi az sármos, tud lovagolni. Délután kipróbálhatjuk. Mindenkit meglátunk. Az igazi férfi az jóképű, és ez a minimum, ugye? Aki nem jóképű, az nem igazi férfi. Ismeritek a újabb filmsztár Brad Pitt, ez egy szelíd kép róla. Autót vezet, laza viseletben, szintén lóg a cigaretta a szájából. Tehát a férfiasság egyik attribútuma, hogy még azt is láttam egy filmben, hogy azt is megmutatták, hogy hogyan gyújt rá férfiassan valaki. Tehát hogyan kell férfiassan rágyújtania. Azt a Belmondó egyszer bemutatta, valamilyen filmet láttam, hogy milyen az a belmondós gyufa meggyújtás. Tehát ez csak olyan oldásképpen mondom, hogy ezeket kerüljük, ezeket a férfi ideálokat. A James Bond féle egyébként nagyon sokáig szeretnének ilyenek lenni a férfiak. Tehát amíg valaki fel nem ismeri az élet igazi kötelességeit és felelősségét, a családban megtanulhatja ezt, addig ugye a férfi az egy ilyen sármos, és lehetőleg legyen agresszív. Az agresszív férfiak azok nagyon szimpatikusak tudnak lenni a nők számára, és ebben a nők is ludasak. Legyen egy kicsit kemény a férfi, és akkor igazán férfias. Hát a mi gyermekünk osztálykirándulásokon ugye mit lát, gyermekeink, kamasz gyermekeink, hogy már az egészen fiatal fiúk isznak. Ugye, tehát ilyen osztálykirándulások, 2-3 napos sör, és akkor mondja, hát hogy hol, honnan veszik? Hát ha apa is hazamegy otthon, ugye nyilván iszik, mindenki issza a sört, a dobozos sört, férfiak, ha hazamennek, és egyszer a lányom is mondta nekem, hogy legalább egy sört megihatná, hogy lássalak férfiként, igazi férfiként, és akkor van ilyen alkoholmentes sör egyszer 0,0%-kal citromos, hát bemutattam, milyen az igazi férfi. Mondta, hogy ez nem az igazi, ez csak olyan utánzat. Hát mondtam, ezen túl nem mehetünk. Ugye az igazi férfi iszik, tehát itt egy kicsit előre szaladtam a gondolatokkal. Férfi és gazdag, tehát jó szituált. A hölgyek szíve választottjánál sokszor ez nem kis kérdés, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Iszik, gazdag, jól fésült, jóképű, és a konyhába is állja meg a helyét, ahogy az igazi férfiak sütnek. Tehát ennyit a vicces részéről, és most térjünk a tárgyra, hogy azért, ha megkérdezném itt a jelen valókat, hogy az előző férfiak közül kit választanának, akkor vajon nem ez lenne az a férfi, akit most mi itt a családos táborban úgy el tudunk képzelni magunknak, tehát az igazi férfit talán így tudnánk mi elképzelni, nem, kedves hölgyek? De lehetünk őszinték, ugye? Tehát az igazi férfi az családcentrikus, az igazi férfinak nem kell mutatványokat bemutatni, hogy bemutassa, hogy mire képes a konyhában, meg máshol sem. Nem kell, hogy dohányozzon, sört igyon, nem kell, hogy jól tudjon verekedni. Az igazi férfi jó családapa és szerető férj. Ugye ezek a szuper férjek, gyengédek, kedvesek, türelmesek, szeretetteljesek, de ha kell, határozottak. Fel lehet nézni rájuk, és példaképei a gyerekeinknek, a fiúknak, különösen lányoknak is, és a feleség pedig a legerősebb támaszt találja meg a férjében. Hát hogy lehetünk ilyen férjek? Kezdjük mindjárt az elején. Kezdjük Ádámtól, Évától, de csak nagyon röviden. Ugye Isten maga teremtette meg Ádámot elsőként. Látjuk Michelangelo freskóján, ahogy megragadja ezt a pillanatot Michelangelo, ahogy itt az újak összeérnek. Valóban tökéletes ember teremtett Isten, egy tökéletes férjet, egy tökéletes férfit, akit alkalmassá akar tenni arra, hogy betöltse a küldetését, betöltse a feladatát. Hogy meglátjuk a képen, Isten képére és hasonlatosságára teremtette Ádámot, tehát Isten úgy teremtette meg a férfit, hogy isteni tulajdonságokkal rendelkezik, és alkalmassá válhat a feladata betöltésére, mégpedig arra, hogy egy igazi társa legyen. Azonban a bűneset során látjuk, hogy a férfiből mi lett egyik középkori ábrázoláson. Sajnos a férfi, ugye itt a bűneset történetében ez látható, hogy Ádám ugye nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ő is ne szakítson a tiltott gyümölcsből. Éva kínálja az almát, Ádám pedig mit csinál? Mit kellett volna tennie Ádámnak ennél a jelenetnél? Eleve az, hogy Évának nem kellett volna elmennie, eltávolodnia Ádámtól, ugye ez volt az első probléma. Ott hagyta a férjét, és amikor Ádám utána megy a fához, hogy hát mit csinálsz itt, Éva, de ezt csak úgy gondolatban mondom, ez nincsen benne a Bibliában, akkor látja, hogy azt a gyümölcsöt akarja leszakítani, amit Isten megtiltott, Ádám pedig így vakarja a fejét, hogy most mit tegyek. Hát sajnos a férfiassága nem volt igazán a legmagasabb szinten. Elbizonytalanodott Ádám is, és választotta Évával együtt a rosszat. És itt látjuk egy egészen modern feldolgozásban, hogy Ádám ugyan szégyenkezve és bűntudattal együtt, de ő is ugyanúgy nyúl az almáért, de látjuk ezzel a hátat fordított testtartással, Éva teljes magabiztossággal szakítja le azt az Évát, azt a gyümölcsöt elhatározta, eltökélte, hogy azt megkóstolja, Ádám pedig bizonytalanul és végül is csak követve Évát ebben a tettében teszi ezt is ugyanazt. Szeretnék arra rátérni most már ennyi bevezető után, hogy ugye Ádám is súlyosan elromlott már, mint a férfiasságában, eltorzult abban a teremtői tisztaságában, ahogy Isten megteremtette, abból az édeni állapotból újra vissza kell fejlődni egy olyan férfivá, akire fel lehet nézni, és aki boldoggá teheti a társát. Itt elnézést, hogy nem találtam jobb képet, gyorsan kellett találnom, hogy kicsit látom, hogy mindenki a képet nézi, nem baj, az sokkal szebb, csak azt szeretném mondani, hogy ennek most nincs jelentősége, majd mindjárt mondom, hogy miről van itt szó ebben a képben. Azt szeretném még elmondani, hogy itt tulajdonképpen a férjnek újra csak az a feladata, mi a férj feladata, meg akarnánk fogalmazni, és itt a férfi feladatát kell megbeszélnünk, és a családos táboron most nem az, hogy mi a férj feladata a munkahelyen, hogy milyen legyen a munkahelyén, milyen legyen a barátok körében, hanem mi a dolga a férfinek a családban. Ugye a férfi a férj angol kifejezése, ugye husband, ami nagyon jól kifejezi azt, amit egyébként a Bibliából megtudhatunk, ez pedig azt jelenti, hogy összetartó kötelék. House, ház, és a band összefogó, összetartó egység, kötelék. A férfinek a legfontosabb feladata, hogy az egész családot összetartsa, összefogja. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor ez mindjárt problémát okozhat, mert a férjek sokszor úgy gondolják, hogy nekik a pénzkeresés, az anyagiak megteremtése a feladata, minél több pénzt hazatalicskázni, minél inkább szép házat venni, szép környezetet teremteni, a szép környezet és minden mással együtt. A legfontosabb mégis az, hogy a ház, a család, a gyerekek, a feleség összetartása, a közösség teremtése a családban, megtanulni azt, hogy az egész család egységben hogyan élhet boldogan. Ez a férj feladata. És hogyha ez tényleg így van, akkor tegyük fel a kérdést, hogy hányan vettük ezt eddig komolyan, vagy mennyire van ez a férfiak szemléletében, hogy az első a család? Hány férfi fejében van úgy a boxokban, ugye, mert a férfiak boxokban gondolkodnak, és dobozokban, ahogy ezt tavaly már a Vég Józsitól megtanultuk, de majd most is el fogja mondani, hogy a dobozokban nem mindegy, hogy milyen rangsorban van a munkahely doboza, ugye ezek a kis fiókok, nem egységben gondolkodik, mint egy spagetti feleség, akiben minden ott van szépen együtt, vagy éppen úgy, mint a spagetti, összegubancolódva, de egyszerre tud sok mindenre gondolni, és egyszerre jár az esze sok mindenen. A férfiaknak egyszerre csak egy dolgon tud járni az esze, egy dologra tud figyelni, vagy a kertre, vagy a számítógépre, vagy a meccsre, vagy a munkájára, vagy a barátaira, vagy a gyerekeire, vagy a feleségére. És úgy, hogy együtt minden ott legyen, ez lehetetlenség, de viszont nem mindegy, hogy melyik dobozra figyelünk elsőnek, és melyik doboz van az első helyen, sőt, mondhatnánk, melyik doboz a legnagyobb a fejünkben, az, ugye a gondolatainkban. És bizony a mi felfogásunk szerint, amit szeretnénk képviselni ezeken a táborokon is, és amit szeretnénk a gyakorlatban is megvalósítani, kedves férjek, véleményem szerint az kellene, hogy legyen, hogy a család legyen az első doboz, a család legyen az első helyen. Ezen belül is, és itt már nézhetjük a képet, mi a feladata a férjnek, és lehet, hogy nem jól tükrözi. Mit gondoltok, ez a férj itt mit csinál? Udvarol? Hát ugye, az így van. Tehát megteremti azt az intim légkört, vagy megteremti azt a közösséget, amivel a feleség jól érzi magát. A férj legfontosabb feladata, ezt is Jóskától tanultuk, de egyébként nem tőle tanultuk, csak ő fedezte fel ebben a könyvben, a Boldog Otthon című könyv 179. oldalán olvasható, hogy a férje legelső feladata, hogy a felesége leggyengédebb, legtisztább érzéseit felkeltse és fenntartsa. Mit jelent ez a kicsit homályos megfogalmazás, hogy a feleség leggyengédebb és legtisztább érzéseit fenntartani? Ez azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy maga iránt a leggyengédebb és a legtisztább érzéseket fenntartani, ami azt jelenti, hogy olyan férj legyek, aki iránt a feleség mindig pozitív érzelmekkel tud viszonyulni, hogy a feleségem azt érezze, hogy jó kapcsolódni a férjemhez, a feleség érezze azt, hogy mindig szeretett, a szeretet kapcsolat közöttünk elmélyül. Mindig mélyebb és mélyebb a szeretetem a férjem iránt. Hát a férjnek úgy kell viselkednie otthon, a férjnek az a feladata először most a felesége iránt, hogy a feleség gyengéd, szeretetteljes érzelmeit mindig felkeltse és fenntartsa. Tudnilik, így tudja betölteni a férj feladatát azt, hogy a feleség felnézel rá, hogy a feleség elfogadja őt, mint a ház vezetőjét, vagy mint a ház összetartóját, mint ahogy olvastuk, vagy láttuk tegnap az igeverset, hogy a feleség engedelmeskedik, beilleszkedik a férj elgondolásaiba, úgy, mint az Úrnak, mert a férj úgy szereti a feleségét, miképpen a Krisztus szerette az egyházát. És ezért nem nehéz a feleségnek beilleszkedni a férj elképzeléseibe, mert gyengéden, szeretettel veszi körül minden nap. mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kedves férjek és feleségek? Ugye azt nem lehet megtenni, hogy a férj otrombán, gorombán beszél a feleségével, biztos, hogy nem a leggyengédebb érzéseit kelti fel maga iránt. Nem lehet az, hogy duzzog otthon a férj, vagy rá se néz a feleségére, ettől nem lesz a leggyengédebb érzése a férje iránt. Nem lehet az, hogy csak a munkájával foglalkozik, csak a számítógép előtt, vagy a tévé előtt. Tehát ezbe be kell fektetni, ez a munka egyik része, hogy az igazi férj képes arra, el tudja írni a célját. Ez az első célja, hogy a feleséget magához kapcsolja a leggyengédebb érzéseken keresztül. Kedves férfi társaim, ugye, hogy mondta ezt Feri bácsi, hogy most ne hallgassanak a feleségek, mert ezt majd számon lehet kérni rajtuk, de szerintem hallgathatnak a feleségek is erre, hogy számon lehet kérni ezt. Így mondja a Kolossé levél 3. fejezet 19. verse, ezt a Biblia verset jegyezzük meg, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, és ne legyetek hozzá keserű kedvűek. Ne legyetek hozzájuk keserű kedvűek. Ez azt jelenti, hogy ne változó érzelmek, ne változó hangulatok, hullámzások határozzák meg a férj kedély állapotát, lelki állapotát. A férj legyen férfias, ne legyen érzelmi lény. Ne az indulatai, az érzelmei vezéreljék. Ne legyenek keserű kedvűek a feleségek iránt. A férjnak érdekes az érzéseit, szeret a pozitív érzéseit adja ki, a negatív érzéseit nem adhatja ki. A negatív érzéseivel állandóan küzdenie kell, és azt le kell győzni. A házasság iskolájában a férfiaknak ez az első lecke, hogyan győzzem le az indulataimat, a türelmetlenségemet, a rossz gondolataimat a feleségemmel kapcsolatban, és általában az élet problémáival kapcsolatban. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 16. fejezet, 33. vers, ugye egy nagyon ismert Biblia vers, hogy ki az erős ember. Tehát mikor erős egy férfi? Miben van a férfi ereje? Miben lelhető fel a férfi férfiassága és igazi jelleme? A példabeszédek könyvéből ismert ige, csak azért lapozom fel, mert most fejből egyetlen egy szót nem akarok kihagyni, és hogy ne csak úgy összerakjam, hanem ezt pontosan idézem. Ezt mondja, jobb a hosszú tűrő az erősnél, 32. vers, bocsánat, jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz be. Tehát jobb a hosszú tűrő az erősnél. Tehát nem a fizikai erőben kell megmutatni, kedves férjek, hogy na mi vagyunk, meg a hangerőben kell megmutatni, meg azt, hogy oda tudunk egyet csapni az asztalra, ha nem úgy van, ahogy mi szeretnénk. Nem ez az erő, ez a gyengeség jele. Amikor a férfiak az indulatot és a fizikai erőt akarják bedobni, hogy na majd én megmutatom, az a leggyengébb férfiakra jellemző. Az igazi erő abban van, hogy jobb a hosszú tűrő az erősnél, tehát a fizikai erősnél, aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz be. Annál, aki várost vesz be. Hát nyilván az indulatra mindenkinek van hajlama, nem csak a férfiaknak, hanem a hölgyeknek is. Alapvetően mondhatjuk azt, hogy a férfiaknak kell először ebben győzniük és bizonyítaniuk, hogy képesek a feleségek leggyengédebb érzéseit felébreszteni. Mikor hazaér a férfi tele problémákkal, nehézségekkel, mit ír az a könyv, amiből már idéztem, amit alapelvként lehet megfogalmazni. A 180. oldalról olvasom, hogy milyen az igazi férfi, mikor hazamegy a munkából. És fáradt, és nyűgös, és mint mondom, hogy hol a vacsora, hagyjál békén. Tehát amire hajlamunk lenne, amire leginkább hajlamunk lenne, azt tennénk, azzal szemben, mit ír a bibliai tanács Ellen Gould White 150 évvel, 160 évvel ezelőtt. Nagyon sokat tanultam ebből a könyvből, csak nem tudom, lehet-e kapni Boldog Otthon címmel. Ellen Gould White mindenkinek nagyon ajánlom, rendkívül egyszerű tanácsok, és hát ha ezt olvassuk, akkor azt hiszem igazán megismerjük, hogy milyennek kell lenni a férfinak. Azt írja, bármi legyen az apa munkája és gondja, ugyanazzal a mosolygó arckifejezéssel és kedves hanggal lépjen otthonába, mint amellyel egész nap üdvözölte látogatóit és üzlettársait és munkatársait. Felesége érezze, hogy támaszkodhat férje nagy szeretetére, és karja erősíti és fenntartja őt minden nehéz munkája és gondja közepette. Befolyása támogatja az övét, és így terhe elveszíti súlya nagy részét. Vajon a gyermekek nem éppen úgy a férjé is, mint a felesége is? Hát ami itt nagyon fontos, hogy a felesége érezze azt, hogy amikor hazaér, kedvesen, mosolyogva tér haza. Miért? Mert a feleségnek ugyanolyan sok terhet kellett egész nap cipelnie talán otthon a családban a gyermeknevelés kapcsán, ha nem többet, ha nem nehezebbet a gyermeknevelés, mint olyan sokkal magasabb rendű, sokkal nehezebb feladat, mint számítógép gombait nyomogatni, vagy bármivel üzleti tárgyalást lefolytatni. Ez sokkal nagyobb feladat és munka, amit a feleség végez. Ezért, amikor hazamegy, ne úgy érezze, hogy na most jöttem, és akkor most te gondozzál engem, mert most én milyen nagy dolgot hajtottam végre, és szolgálj ki, hanem éppen fordítva kell, hogy legyen, most jöttem igazán haza, hogy szolgáljalak téged, mert most fontosabb vagy mindennél, hogy azt a terhet, amit egész nap hordtál a gyermeknevelésben, a háztartásban, a feladatok végzésében, abból mit segíthetek, mit vehetek át, és mit adhatok neked lelkileg, hogy ne érezd azt, hogy egyedül vagy, és ez a gyes-szindróma, ez ne üljön, telepedjen rád, ne úgy érezd, hogy egyedül vagy, és senki nem érdekel téged, és nincs társad, és nem hordozza veled senki az életterheit. Támaszkodhat férje nagy szeretetére, és karja erősíti, és fenntartja őt. Ez nem egy kis dolog, de mondhatni azt, hogy az igazi férfiak otthon mutatják meg, hogy férfiak. Tehát nem a vállalatnál, nem annyira a munkában, ott is meg kell mutatni, természetesen, ha most egy ilyen munkahelyi csapatépítés lenne, akkor biztos azt mondanám, hogy ez a legfontosabb, amit itt kell a munkahelyen tenni, de itt most családi táborban vagyunk, és mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy otthoni feladatoknál nincs fontosabb a férj számára, hogy otthon legyen jó állapotban. Japánban egyébként ezt mindig elmondjuk, de volt a Herenden egy kedves érdeklődő az előadáson, aki Japánban dolgozott, a Herendi porcelángyár kiküldetésében, és elmondta, hogy tényleg ez van, amit elmondtam én is valakitől hallva, hogy a japán férfi, amikor hazamegy, nem úgy van, hogy akkor leveszi a szép ruháját, ugye a szép nyakkendőt, öltönyt, stb., és akkor felvesz egy koszos melegítőt, és akkor otthon valahogy lefekszik az ágyra, és el van a tévé előtt, hanem a japán férfiak, ha hazamentek, leveszik azt az egyszerű munkásruhát, amivel járnak, és nem gondolhatjuk, hogy olyanokban, mint Európában, és akkor szépen fölveszi a kimonóját, az otthoni ünnepélyes kimonót, ugye egy ilyen köntösszerűséget, és akkor leül a feleségével a szőnyegre, aki hozza neki a tárist, és ott szépen elbeszélget a feleségével mosolygó arccal. Hát a japánoknál, tehát amikor hazamegy, akkor veszi fel az ünnepi ruhát, és akkor él igazán életet, mert ott a gyáron minden, azt becsapjom az ajtót, és az ajtóval együtt kizártam a külvilágot, és amiben most vagyok, az az igazi otthonom, és abban élem meg a boldogságot, vagy olyan értelemben az örömet, az érzelmi gazdagságot, amit az otthon melege tud nyújtani. Kedves táborozók, menjünk a következő gondolatra, hogy ugye így van ez, és miért is döbbenetes ez a könyv, mert most ilyen modern pszichológiai kifejezéseket használunk, és ez így is van, hogy a feleség kapcsolódni akar a férjhez. A feleségnek a szeretetnyelve az, hogy érezze, hogy szereti a férje, érezze a szeretetet, akármilyen módon keresztül, hogy vásárolhat, hogy megvehet, hogy SMS-eket kap, hogy a feleség a szeretet nyelvét beszél, a férj a feleség szeretet nyelvét beszéli, ha kell, leviszi a szemetet. Tehát ami a feleség szeretet nyelve, azt kell a feleségnek megadni, mert a feleség kapcsolódni akar. A férjek nem akarnak kapcsolódni, ők jól vannak a dobozaikban. De a spagetti a spagettivel akar kapcsolódni, és a feleségnek a lételeme az, hogy ugye, hogy csontomból való csont, egyébként így mondja ki a Biblia is, hogy a feleség epekedik az ő férje után. Tehát ez a kapcsolódás, ezt Mózes 3500 évvel megírta, és hogy ez a kapcsolódás mennyire benne van a mindennapokban, a kapcsolódni vágyás, ezt a férjeknek meg kell érteniük. Az a férj, aki nem érti meg, hogy a feleség csüngeni akar rajta. Csehovnak van egy drámája, hogy ismerjük, hogy Anna férje nyakán lóg. Anna férje nyakán lóg. Egy novella. Valóban a nagy művek is felismerik, hogy a feleségeknek arra van szükségük, hogy a férjek foglalkozzanak velük, minőségi időt kapjanak. És engedjétek meg, hogy itt pár gondolatot felidézek ettől a szerzőtől, hogy mennyire így van ez. A férj hajlamos arra, hogy szabadon kibejárjon otthonába, és mint kosztosként, mint családfőként. Ne tegye ezt. Azt írja, hogy ha az anya nélkülözi azt a gondoskodást és kényelmet, amire szüksége van, ha hagyják, hogy a sok munka aggódás és nyomott hangulat felemészze erejét, és ez hova fog kihatni? Figyeljünk a gyermeknevelésre, hogy hat ki, hogyha az anya nem kapcsolódhat és nem kap elég szeretetet a férjétől, akkor mi lesz a gyermekneveléssel? Ha a sok munka aggódás és nyomott hangulat felemészti az erejét, gyermekeiből is hiányozni fog az életerő, a szellemi frissesség és a derűs emelkedettség, amelyet örökölniük kellene a szülőktől. Mennyivel okosabb volna az anya életét verőfényessé és vidámmá tenni, megvédeni a nélkülözéstől, a kimerítő munkától és a nyomasztó gondoktól, és a gyermekekre ezt a jó alkatot áttörökíteni, hogy duzzadó erejükkel majd megküzdhessenek az élet nehézségeiben. Tehát olyan meglátások ezek szerintem, hogy benne van a kapcsolódás, benne van, hogy az anya, a feleség, a gyengédebb edény, hogy mondja a Biblia, neki szüksége van egy erős támaszra, egy energizálásra, amit csak a férjétől, egy olyan fértől kaphat meg, aki szelíd, aki szeretetteljes, és aki törődik a feleségével. Sokat beszéltünk ugye hát a modern pszichológiai kifejezésekkel arról, hogy minőségi idő, hogy szeretettank. Hát ezek nem csak ilyen, ezek valódi felismerések. A minőségi idő. Tehát szoktam előadáson mondani, hogy nem kell ám több egyébként sokszor, csak 5-10 perc egy otthonban egy feleségnek, és akkor ő már fel van villanyozva, akkor már energiát kapott, akkor már jó értelemben vett szeretettank töltődött. A beszélgetési idő. Kitapasztaltuk már, nem tudom, majd lehetne esetleg erről beszélni a csoportokban, hogy mi a szeretet nyelve a feleségünknek? Nekem például nehéz volt ezt megértenem, de hát hagyd mondjam el, hogy mire jöttem rá. És most te légy kedves, dugva a füled, de én az utóbbi időben arra jöttem rá, hogy nem a beszélgetés, nem a minőségidő, nem a testi érintés, pedig minden nő azt mondja, hogy ez a lény, a minőségidő, üljünk le, beszélgessünk. Nem. Ha megszerelek valamit otthon rendesen. Ha végre valamit rendes. Na most ezt nem viccelből mondom. Tehát ez a szívességek, nem? Tehát befejezni, elvégezni, végrehajtani, és hosszú idő kellett, mire rájöttem, hogy azt látom, hogy szerelem a villanyt, és feleségem teljesen boldogan ott röpköd mögöttem. Mondom, most minek örülsz? Hát, hogy végre ezt megcsinálod. Hogy érzem, hogy van egy férjem. Van a családban valaki, vagy egy vezető, vagy valaki, aki itt él. Tényleg itt él. És ez, hogy mondjam, 18 éven betellett, mire erre rájöttem, és egyre több villanyt próbálok szerelni. Ő is gondoskodik arról, hogy legyen mit szerelni, meg a család is egyébként. Mindig van mit családi házban. Úgyhogy azok az áldott pillanatok, órák, amikor én szerelek, és ő pedig valahol mos, főz, vasal, azok a legmeghittebb családi együttléteink. Miután ezt megbeszéltük, bocsánat, miután bejön és megnézi, hogy ez igen, ezt te csináltad? És Ja, igen, hát ezt hozzá kell tenni, hogy mi munkatársaként is vagyunk otthon, egész nap beszélgetünk, úgyhogy azért már ez nem egy nagy élmény neki. És tessék, otthon délelőttönként megbeszélünk dolgokat magazinügyben, egyebekben, tehát az igazi férfi nem ott nyilatkozik meg, aki újságot szerkeszt, vagy elmegy látogatni, előadást tartani, hanem aki valamit gyakorlatban is megtesz. Valamit szerettél volna mondani? Nem? Jó. És igen. Na, tehát elnézést, hogy ilyen személyeskedővé vált a gondolat, de ezt azt hiszem bárki más oldalról is elmondhatja, hogy figyelje meg a kedves feleségét, hogy mikor húzódik szélesebbre a szája. Mit csinálok otthon, kedves férjek, nézzük meg, mit teszünk. Beszélgettünk, mostunk esetleg otthon, vagy főztünk, vagy megsimogattuk a kis buksiját, vagy mitől húzódik szélesebbre a szája, és ezt mindig ismételjük meg, amikor ezt látjuk, hogy na, ez bejött, akkor ezt fogom legközelebb is csinálni. Mert ezzel, hogy így mondjam, a leggyengédebb érzéseket tudjuk felkelteni a feleségünkben. Kedves táborozók, hadd térjek rá a következőre, hogy a férfi nem csak férj, hanem család apa. Az igazi férfi az igazi apa. És hát itt nem is akarok kitérni arra, hogy mennyire fontos az, hogy apjuk legyen a gyerekeknek, különösen a fiúknak apa képük, egészséges apa képük. Feltétlenül szeretném ezt a pár gondolatot megint felidézni, amit itt a szerző ír, és ezt megint a 200 éves lemaradás után is ismerik fel, hát nem is, hogy felismerik, ezt tudták is, de ezt újra és újra hangsúlyozni kell a pszichológiának és a nevelés tudománynak is, hogy látjuk azt az rengeteg eltorzult és, hogy így mondjam, elapátlanodott gyermeket, elvált szülők gyermekeit, és a számítógép előtt meg a Facebookon lógni, és egy határozatlan, személyiségzavaros, beteges gondolkodású gyerek nő fel, erkölcsi és bármilyen tartás nélkül. És ez oda vezethető vissza, hogy az a gyerekek apjuk nélkül nőttek fel. Tehát azért a válás hatása a gyerekekre, ez egy külön nagy tanulmány lehetne, amire most nem térünk ki, meg hogy otthon él a szülő, de csak ha hazajár és eszik, iszik, alszik, szeretkezik, és azt se tudja, hogy mi van a gyerekekkel. Tehát ettől a gyermekek fogják igazán szenvedni. Ezt írja ez a szerző. Apák, szóval ne merüljetek el annyira a munkátokba, vagy könyvek tanulmányozásába, hogy ne legyen időtök gyermekeitek jellemének és szükségleteinek tanulmányozására. Segítsetek kialakítani különféle módszereket, hogyan tudnátok elfoglalni úgy őket, hogy különböző hajlamaiknak megfelelő hasznos munkát végezzenek. Apák, annyi időt töltsetek gyermekeitekkel, amennyit csak lehet. Igyekezzetek megismerni különböző kis hajlamaikat, hogy tudjátok, miként tanítsátok őket Isten beszédével összhangban. Soha se hagyja el alkaitokat egyetlen csüggesztő szó sem, ne hozzatok sötétséget otthonotokba, legyetek gyermekeitek iránt vidámak, kedvesek, szeretetteljesek, ne balgán elnézőek. Ne bátorítsátok őket arra, hogy hozzátok menjenek egymás elleni kicsinyes panaszaikkal, tanítsátok meg őket egymás elhordozására, ugye testvérféltékenységről lehet szó, hogy igyekezzenek megtartani egymás bizalmát és tiszteletét. Kedves táborozók, itt ugye azt szeretném először hangsúlyozni, hogy az apák töltsenek minőségi időt gyermekeikkel is. Tehát ott a helyük a szőnyegen, ott a helyük a fürdőkádnál, hogyha még picik a gyerekek, aztán utána a barkácsműhelybe, aztán a tanulóasztaluk mellett, a lecke kikérdezésben, ugyanúgy, ahogy ezt egy feleség ezt tenni szokta, vagy anyuka, ezt az apukák is ugyanúgy be kell, hogy vállalják, akármennyire fáradtak is, ezt nem szabad elhalasztani. Ennek hatalmas gyümölcse lehet, vagy eredménye lehet a későbbiekben. Például a fiús apákat mindenképpen bátorítom, hogy minél több időt töltsenek fiúgyermekeikkel együtt, kis szerelgetéssel, kis, hát ugye itt nem szerelgetnek, itt kocsikáznak, de ez is fontos. Szórakozzanak együtt, barátok legyenek a fiú gyermekek az apukákkal. Legyenek barátaik a gyermekek. Ezt írja, ápoljátok a barátságot velük, különösen fiaitokkal, így tudtok majd erős és maradandó befolyást gyakorolni rájuk. Mert tudnélik, milyen befolyást lehet gyakorolni annak az apának, aki hazamegy a munkából, hullafáradtan, és a gyereket leszúrja mindenért, vagy elzavarja a számítógép elől, hogy ezt és ezt nem lehet. Tehát az a gyerek, az vagy a szembefordul az édesapjával, vagy egyáltalán nem is fog hallgatni rá, és nem lesz hatása a szülőnek a gyermekre, igazán érdemes és hasznos hatása. Ugye ismerjük a pszichológiában a Ransburg tanár úrtól a kifejezéseket, van a melegkorlátozó szülő, van a hidegkorlátozó szülő, aztán van a meleg megengedő, meg a hideg engedékeny, talán nem? Hideg megengedő, meleg megengedő, melegkorlátozó és hidegkor, melyik a jó szerintetek? Atya, hát ez nagyon egyértelmű. Hát legyünk a melegkorlátozó szülők képviselői otthon, tehát ami azt jelenti, hogy a gyermekkel, ha jól együtt töltöttük az időt, ha összemelegettünk, hogyha lelkileg is a gyermekünkkel már összhangban vagyunk, és barátjává váltunk a gyermekünknek, sokkal könnyebb a nevelést gyakorolni. Hát van ilyen szülő is, de elég sötét a kép. Ugye ezt is sajnos el kell, hogy mondjam, hogy itt mit láttok? Láttok valamit? Láttok egy fekvő férfit, fekszik egy szobában. Van a férfiak fejében egy semmi szoba is. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ebben nem szabad sokáig tartózkodni a férfinek, tehát nem a munkahely, nem a család, nem. De lehet, hogy a férfi nőknél nincs semmi szoba, hogy csak így láttunk már nőt így feküdni otthon a szállószobában, legfeljebb már három műszak után és az összes házi munka után. A férfiak gyakran hajlamosak erre. Én azt mondom, hogy rövid ideig megengedhető. A férfinek is pihenésre van szüksége otthon. Ez a semmi szoba, ezt időnként érdemes tiszteletbe tartani a kedves feleségeknek is. Bocsánat, hogy nem találtam kicsit tiszteletteljesebb képet, de jól ábrázolja azt, amit nem tudom, értitek-e, hogy milyennek kell lenni, most már kicsit a bibliai példa felé haladva, milyennek kellene lenni a jó szülőnek, és a jó férfinek, az igazi férfinek. Hát bibliai példából nyugodtan mondhatjuk, hogy Michelangelo Mózes szobrát látjuk. Sajnos beöltöztették egy ilyen fekete öltönybe, aki a legjobb vezető, minden idők legjobb vezetője. Minden idők legjobb vezetője Mózes volt. Miért? Majd, hogy nem egy 2 milliós népet kellett 40 éven keresztül a pusztában vezetnie. Nekünk nincs ilyen kihívásunk, de bírta? Végigcsinálta? Majdnem. Majdnem hibátlanul végigcsinálta Mózes 40 évig a pusztában, 10 lázadással, 10 háborgás és ellenetámadás és féltékenység és mindenféle zúgolódás, panasz között Mózes úgy vezette a népet a pusztában, hogy szelíden, határozottan és Istentől jövő erővel. Nyilván, hogy nem a maga erejével. Az igazi férfit, hogyha igazi férfit lehetne idézni, ahova tájolhatjuk magunkat akár a modern korban is, tanulmányozzuk például Mózes életét. Hogy tudta megtenni ezt? Zugolódás, panaszkodás közben. Hát a családunkban nekünk is. Ugye nem akkor kell kedvesnek, szelídnek lenni, amikor minden rendben van a családban. Nem akkor kell igazi vezetőnek lenni, amikor flottul mennek a dolgok, és a feleség mindenben engedelmes és beilleszkedik az elképzeléseinkbe. Ilyen nem volt a pusztában Mózesnél. Minden kanyarnál valami baj volt, mindenki zúgolódott, panaszkodott, hogy már menjünk vissza Egyiptomba, mert már elegünk van ebből a pusztából, itt csak állandóan fűrjeket, meg mannákat lehet enni, bezzeg ott voltak uborkák, dinnyék, hagymák, stb. És Mózes szépen vitte tovább, miközben persze mondta Istennek, hogy Uram, törölj ki engem a könyvedből inkább, engem, mint hogy őket, akik panaszkodnak, mert most már nem bírom tovább. Persze aztán kiosztotta a feladatokat mindenkinek képességei szerint. ha igazi férfiak szeretnénk lenni, akkor itt a bátorságot, a kitartást is mindenképpen meg kell említeni, és szeretném felidézni utolsó mondatként azt, amit a férfiaknak fontos tudni, hogy mit kell egyesíteniük a család, mit kell bemutatni egy igazi férfinak a családban. A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó, így mondja, férfias magatartásában szemlélteti a szigorú erényeket, tehát a szelídség, a kedvesség mellett, milyen érdekes, tehát a pozitív érzelmek mellett a pozitív magat, a gyakorlati jellemet mutatja be, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Felolvasom még egyszer. Az erét, 179. oldal, az erét, hát ugye ez az jó értelemben vett erőt, tehát nem a fizikai, hanem a lelki erő, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. 6. Ha jól számolom, ugye 7, bocsánat. 7 dolog. Majd erről is lehetne szólni, hogy ezt a 7 dolgot meglátjuk-e a kedves férjünkbe, magamba is keresném. Tehát mi mindannyian tudjuk, hogy ezeket keressük, és ezekre épüljünk. Ezeket építsük magunkban. Mondhatnám így, hogy a házasság iskolájában, szóval valahol a férfiaknak ez a fő feladatuk. Türelmet gyakorolni, és közben bátorságot. Úgy becsületesnek lenni, hogy tisztességesnek lenni, szorgalmasnak lenni, gyakorlatiasnak lenni. És ezáltal lehet az ember igazi férfi. Mindezt kitől tanulhatjuk, és kiadhat segítséget ehhez. A Passió filmből ugye ismerjük ezt a képet, aki látta, de talán mutatok egy jobbat. Rembrandtnak a Krisztus ábrázolása, egy zsidó férfi, de Krisztust így képzelte Rembrandt. És azok a férfiak, akik úgy látják, hogy ez lehetetlen. Tehát itt az előadó itt egyik táborban olyanokat mondott el, ami szinte túllő a célon, a valóságon, és ez szinte megvalósíthatatlan a mai világban, és ezt ember nem képes megtenni, akkor szeretnélek benneteket oda vezetni ahhoz a segítőhöz, aki ebben segíthet naponta bennünket. Így mondta Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugodalmat nyertek a ti lelkeiteknek. Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Az én terhem könnyű és gyönyörűséges. Tehát, hogyha ezt most itt a csúcsra felmentünk, és elgondolkodtunk, hogy hogyan lehet ide majd gyakorlatban is feljutni, akkor azt tudnám mondani, hogy sehogy emberileg. Emberileg nem. De napról napra pici lépésekkel. Csak odafigyelni minden nap a lelkületünkre. Odafigyelni erre, hogy bátorság, becsületes vagyok, tisztesség, ezt mutatom a gyermekeimnek. És ezekre figyelek. A házasság iskolájában gyakorlatilag soha nem kapunk diplomát, ahogy ezt múlt táboron is hallottuk egyik előadásban. Itt soha nem lesz diplomaosztás, itt mindig tanulni kell. Itt nem lehet befejezni ezt az iskolát. Nem lehet kijárni a házasság iskoláját, a jellemfejlődés iskoláját, de ehhez rengeteg erőt kapunk attól a valakitől, aki ezt már végigjárta, ugyan nem volt családja, de tőle megtanulhatjuk a szelídséget, az alázatosságot, és amikor azt mondja, hogy vegyed fel az én igámat, ezzel azt mondja, hogy én segítek neked ezt a terhet hordozni. Nem neked egyedül kell ezt hordozni. Az iga arra van, hogy behajtja az ökör a nyakát, és a másik ott van mellette, és együtt könnyebb húzni az igát. Tehát az iga egyik oldalán Jézus van, vagy Jézus hordja az igát, és azt mondja, hogy egy kicsit mi is álljunk be ebbe az igába, és meglátjátok, menni fog. Könnyű lesz és gyönyörűséges ez a teher. Ha az ember ezt komolyan veszi, és elhatározza, hogy ezt a férfi jellemet, igazi család, apa és igazi férj szeretne lenni, ezt követni akarja, és meg akarja valósítani a mindennapokban. Kívánom, hogy ne adjuk fel, ezt soha nem szabad feladni, ezt vállaljuk fel, hogy ezért küzdeni fogunk, és segítsenek ebben a feleségek is, hogy ez minden férj életében megvalósulhasson. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te arra teremtettél bennünket, hogy betöltsük a küldetésünket, betöltsük azt az életcélt, azt az életfeladatot, amit ránk bíztál, hogy igazi férfiakká váljunk mi férfiak, és valóban olyan jellemre tegyünk szert, akik jó illatot árasztanak maguk körül, akik szeretetre méltóvá tudják tenni magukat a feleségeik szemében, akik a család összetartói, akik az összetartás nem az uralomban, a hatalomban, az erőfitoktatásban próbálják megvalósítani, hanem kedves, nyájas, szelíd, elnéző, irgalmas és jó lelkületű kisugárzásukkal. És taníts meg erre bennünket, mert magunk erejéből erre képtelenek vagyunk. Természetünk szerint mi durvák, és kemények tudunk lenni, és indulatosak, türelmetlenek. Taníts bennünket, ahogy Jézus hív bennünket, hogy szelídek és alázatos szívűek legyünk. Segíts, hogy ezt tőle tanulhassuk meg. Segíts, hogy az ő igájában mi olyan gyermekeid lehessünk, akik vele együtt ezt a terhet nem nyűgnek, nem fárasztó kötelességnek gondoljuk, hanem egy gyönyörűséges és könnyű tehernek, amit áldásul adsz nékünk és a családunk számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te egyszülött fiad nevéért. Amen.